Üdvözlök mindenkit! Elnézést a szombati nehézkes előadótermünkért, és külön köszönet, aki megjelent ezen a szombati előadáson, és a körülmények ellenére figyelt. A mai alkalommal OHV-t is kell készítenünk, tehát a végén ne feledkezzünk meg erről a problémáról. Vágjunk is bele! Hol tartunk? Ott tartottunk, hogy a jeleket frekvenciatartományban írtuk le. Itt eltérő a periódikus és az aperiódikus jelek leírása. A periódikus a Fourier sorok írták le, és ezt mind folytonos, mind diszkrét időre megtettük. Tehát ezt, amit már eddig megoldottunk, és a mai alkalommal elkezdjük az aperiódikus jeleket. És itt is folytonos és diszkrét. A mai alkalommal a folytonos esetre fogunk kitérni, de mindkét esetben az elnevezés a Fourier transzformáció. Tehát a mai fő témánk a folytonos idejű jelek frekvenciatartományban Fourier transzformáció. Egy picikét próbálnak csendesebben. A definiáló képletek a következők. Egy XT folytonos, de nem periódikus jelet elő szeretnék állítani az ő spektrális komponenseiből. Ez a komponenseknek az együtthatója, az XIO megafüggvény, és az adott komponens az omega 0 frekvenciájú jel, komplexel E ad J omega T. És hogyha ezt az összes frekvenciára összeadom, akkor megkapom a XT jelet. Az XI omega, amely jelnek a spektrumának hívjuk, a jel spektrumának hívjuk, az előállítható az XT jelből a következő kifejezés segítségével: XT szer E ad minusz I omega T integrál minusz végtelentől plusz végtelenig T szerint. Jelölés technikailag ezt az első esetet ez szokás a spektrum inverse Fourier transformátjaként tekinteni, tehát az a képlet egyszerűsítve így írható le. Tehát mint egy operátort próbálom jelölni ebben a módszerben. A második esetben a spektrum az nem más, mint a Fourier transzformáció. Ez egy nagy F betű próbálna lenni, nagy írott F betű. Tehát az XT jel Fourier transzformátja az a spektrum. Sokszor úgy fogjuk jelölni, hogy az XT és az XY omega, tehát az időbeli jel és annak a spektruma, azok Fourier kapcsolatban, Fourier párt alkotnak. Tehát ezen jelöléseket találják a szakirodalomban, ezeket fogjuk mi is alkalmazni. Nagyon hasonlatosak a diszkrét, a periódikus jelek leírásával, ugye emlékszünk ott is a folytonos esetre, nagyon hasonló volt az előállítása az XY omegának, vagy éppen az XT-nek is, csak hát hogy a diszkrétség miatt, mármint hogy a frekvencia diszkrétsége miatt ott szumma volt. Itt az a helyzet, hogy nem periódikus a jel, és minden komponens előfordul. Egy kis magyarázkodás újfent, ha megnézzük, hogy mit is jelent ez a képlet, az XY omega, tehát az XY omega, ugye a definiáló képletet megint felvésem, de mi tudjuk, hogy ez egy skalár szorzás, a kifejtése, ez az integrál, és ez a skalár szorzás, egy skalár szorzat, ez az XT-nek a szorzata az E-ad plusz J omega T-vel. Tehát azt mutatja meg, ugye a skaláris szorzat, hogy mennyiben tartalmazza ezt a frekvenciás komponenst, tehát az E-ad plusz J omega T frekvenciás. Tudjuk, hogy ez komplex, és ez majd konjugáltal fog előfordulni, és úgy lesz majd belőle valós, de az általános leírás így szól. És nézzük meg, hogy milyen lenne az elvárásunk konkrét jelalakra vonatkozólag. Tehát mielőtt még a jellegzetességeivel elkezdünk foglalkozni, nézzünk meg két jelet, hogy mit várunk spektrumra. Az egyik jel az legyen a koszinusz omega 0 t, tehát egy XT jel koszinusz omega 0 t. Egyelőre nem fogjuk kiszámolni, hogy mi is ennek a spektruma, de nyilvánvalóan az Euler relációból ez egy E-ad J omega 0 t plusz E-ad mínusz J omega 0 t per 2. Tehát ez a skalár szorzás, ez ugye két esetben fog eredményt adni, egyszer a plusz J omega 0 t-nél, másodszor pedig a mínusz omega 0 t-nél. Tehát hogyha fölrajzolom az elvárást, akkor ennek a spektruma, és lehet, hogy lesz itt még valami együttható, de az elvárás szerint valami olyasmit kellene, hogy kapjunk, hogy omega és mínusz omegánál lesz két azonos amplitudó. Hogy mekkora lesz az amplitudó, majd kiderül, hogyha kiszámoljuk ezt a konkrét értéket. Egyelőre csak egy elvárást fogalmazunk meg, hogy márpedig egy omega 0 frekvenciás jelnek nem lehet máshol spektrális összetevője, csak az omega 0 frekvencián. No, ennél ez egy
szélsőséges eset, nagyon várható volt az eredmény. Vegyünk egy másik nagyon szélsőséges esetet, és ez a másik példa legyen az XT egyenlő Dirac T. Ezt ki is számoljuk most hirtelenjében, hogy mi a spektruma.
Tehát a Dirac szor E ad minusz J omega T dt.
És tudjuk, hogy a Dirac-kal való szorzás az integrálon belül az kiharapja a nullában felvett értékét az utána lévő résznek, mármint, hogy itt most éppen utána van. Tehát ez egy mintavevő, mintavételnek tekinthető, tehát ez nem lesz más, mint az E ad minusz J szer nulla, ami egyenlő egyel. Hát ez elég furcsa eredmény, ugyanis ezen időtartománybeli jelből, tehát itt van egy végtelen nagy impulzus, ezen időtartománybeli jelből azt kapjuk, hogy a spektruma az konstans 1. Egy valós spektrumot kapunk, és minden frekvencián van összetevője. Tehát így a szélsőségekből ugye látjuk, hogy itt volt egy nulla hosszúságú és egy végtelen hosszúságú, minden frekvencián van komponens. Ez egyrészt nagyon örülünk, hogy így van. Ugyanis mi egy Dirac impulzussal, hogyha vizsgáltunk egy lineáris rendszert, és megkaptuk az impulzus válaszát, azt mondtuk, hogy ez az impulzus válasz, ez teljes mértékben leírja, és ezek után bármilyen jellel vizsgálva meg tudjuk határozni a kimenetet. Tehát ez azt jelenti, másképpen szólva, hogy minden frekvencián sikerült a Dirac-kal megvizsgálnunk a rendszert, és azért sikerült minden frekvencián megvizsgálni a rendszernek a viselkedését, mert a Dirac az minden frekvenciát tartalmazott a spektrumban. Azonban, ha a fizikai képbe belegondolunk, és a fizikai kép igencsak értelmezhető volt itt, hogy egy koszinusz omega null jel az omega null komponens tartalmaz csak omega nullas frekvenciájú komponens tartalmaz. Ez teljesen egyértelmű. Itt azonban eléggé bajba vagyunk, mert ugyan nagyon pici kis frekvenciák, mármint kis amplitúdójú frekvenciájú jelek, de mínusz végtelentől plusz végtelenig tartalmazza ezeket a frekvenciákat. Tehát az az állítás, hogy egy Dirac az végtelen számú kis oszcillátor jelének az összegéből fog kiadódni. Ezek az oszcillátorok azonos amplitúdójú jelet produkálnak, és az idők elejétől az idők végezetéig járnak ezek az oszcillátorok, mert hogy ugye itt ebből rakjuk össze, már pedig itt az idő az mínusz végtelentől plusz végtelenig megy, és a végén az eredmény az az, hogy nulla előtt semmi, nulla után semmi, és csak a nullában van. Eléggé ellentmondásnak tűnik. Hogy lehet az, hogy milliárdnyi oszcillátor jele sohasem produkál a negatív féltéren semmit, bár járnak az oszcillátorok, sohasem produkál a pozitív féltéren semmit időben, bár járnak az oszcillátorok, kivéve nullában. No, ezt megpróbálom megsejtetni magukkal.
Tehát itt van a komplex síkunk,
és azt a milliónyi oszcillátort most éppen a t egyenlő nulla időpontban próbálom felrajzolni ezzel a színnel. Ugye a t egyenlő nullában minden oszcillátor éppen E ad J omega nulla, tehát mindegyik nulla fázisban lesz. Tehát azok a ugyan nagyon picike kis végtelen számú oszcillátor kis amplitúdok, elemi amplitúdok éppen azonos fázisban fognak összeadódni, és így egy nagyon nagy jelet fog produkálni, és ezt a jelet ténylegesen a nullában fogja produkálni, ugye ez lesz a nulla. Ha már egy picit arrébb megyünk, és legyen ez egy pici epsilon, akkor úgy fog kinézni a helyzet, hogy E ad J omega, és egy picivel arrébb mentünk, ugye ezzel a kis idővel. Ez persze egy fázis. Ugye ez egy fázis eltérés lesz, és ez a fázis epsilonszor omega. Az omega pedig nullától végtelenig megy. Tehát, ha, és most nem annyira piciket rajzolok, hogy jobban kivehető legyen, néhányat így elkezdek, néhány frekvenciát, közte is vannak, de néhány frekvenciához megpróbálom fölrajzolni tehát, ahogy az eltérő frekvenciájú komponensek ugye egyre nagyobb, ugye lineárisan növekszik a fázis, egyre nagyobb értékeket. És azt hiszem, világos mindenkinek, hogy mivel az omega a végtelenig megy, ezért ezzel a vektor, egyenletes vektorképpel sok-sok kört megyünk, végtelen sok kört megyünk. Mennyi lesz ezen piros vektoroknak az eredője? Ugye nulla. Nulla lesz. Tehát ezzel próbáltam azt megmutatni, hogy milyen furcsa is, hogy végtelen ideig létező komponensek. Végtelen ideig létező komponensek T egyenlő nulláig végig nulla eredőt adtak összegezve. A T egyenlő nullában egy nagyon durva csúcs keletkezik, majd a T nagyobb meg nullában szintén nullát. Tehát egy végtelen tartó jelek összege véges tartójú nagyon keskeny lett. Mondhatnák, hogy hát ez ilyen elméleti okoskodás, és a papír meg a tábla sok mindent elbír, de az a helyzet, hogy nem csak elméleti okoskodás, és használják a gyakorlatban, és igazából mi kezdtük el később használni ezt az elvet, ezt az állatok kezdték el először alkalmazni, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy összenyomjunk jelet időben, és két állatot említenék itt meg, az egyik a denevér, a másik mondjuk a napos csibe. Mind a kettőnek, a denevért azt nem annyira hallják, de mind a kettőnek egy jellegzetes kiáltása van, és ez a kiáltás azért érdekes, mert a kiáltásnál, amelynek van mondjuk T hossza, a frekvenciát növelik, tehát úgy néz ki a denevér vagy a csibének a kiáltása, hogy időben valamilyen F0 induló frekvenciától F1 frekvenciáig növelik a frekvenciát. És ezért van az, ugye, hogy csipogó hangot hallunk,
ez annyira fontos jellag, hogy a terminológiája megvan, az angol száz terminológiája is, tehát az angolul chirp, ez a csipogó jellag. És kérdés, hogy miért jó ez a csibének, miért jó ez a denevérnek. A következő neki az oka, ugyanis azon gondolkodik a denevérünk, hogy ő nem tud túlságosan nagyot kiáltani, de ha nem kiált nagyot, akkor nem lát messze, mert ugye ő szonárral lát. De ha nagyobbat kiáltna, szétesne a feje. Ezért azt mondja, hogy nem baj, én kiáltok, és közben a frekvenciát növelem, aztán vételi oldalon meg azt teszem, hogy hát a legkisebb frekvenciát ordítottam ki leghamarabb, és akkor legyen ez egy, a fülem itt fog megvalósítani. Valaki próbálta utána az a denevér, de nem 20 kHz-nél sikerült neki elkezdeni. Tehát a következőképpen gondolkodik a vételi oldal, hogy leghamarabb kisugározták a legkisebb frekvenciát, tehát hogyha tetszik, akkor ez az impulzus csomag ez bal irányba megy, és legutoljára meg a legnagyobb frekvenciát sikerült kisugározni. Mi lenne, hogyha bevárnák ezek a frekvenciák egymást a fülénél valami jelfeldolgozás kapcsán, és egyszerre robbannának ki a másik oldalon? Tehát akkor ehhez az kell, hogy amelyik leghamarabb került kisugárzásra, annak a legnagyobb késleltetés. Aki utoljára lett kisugározva, az teljesen fölösleges késleltetni. Aki pedig T/2 T/2-nél lett kisugározva, azt nyilván T/2-t kell késleltetni. Hát az összes többire persze ezt így el lehet mondani, az összes többi pontra. És ez az ugye láthatólag egy ilyen inverse karakterisztika, ugye frekvencia. És mi történik? Az F0-tól F1-ig minden egyes spektrális komponens egyszerre ér azonos fázisba, és összeadódik. Ugye ugyanezt magyaráztam itt a Diracnál. A Diracnál ott egy kicsikét nagyobb volt, ott mínusz végtelentől plusz végtelenig, na de hát ilyen tartományban szegény denevérünk nem tud dolgozni, tehát ő majd ott mondjuk fogja és 20 kHz-től 27 kHz-ig megcsinálja ezt a játékot, és egyszerre kirobbannak a spektrális komponensek, és így próbálja ő közelíteni a Dirac impulzust. És azért próbálja közelíteni az Dirac impulzust, ugye, mert tudja, hogy egy rendszert azzal le lehet írni. Tehát, hogyha ő Dirackal gerjeszteni a teret, akkor pontosan láthatna mindent. Na most mi lesz a hatása annak, hogy ez az összehozás megtörtént? Az lesz a hatása, hogy ami indult... ami indult egy hosszú, de viszonylag kis amplitúdójú kiáltással, az itt ebben a pontban lesz egy igencsak rövid, de az energiája ugyanannyi, tehát egy rövid időbe kell neki. Hát nem lesz Dirac szerencsétlen módon, de lesz egy nagyon rövid és óriási nagy amplitúdójú. Tehát ezzel a hosszú, de kis amplitúdójú, ugye ennek az energiája ugyanannyi, mint ennek az energiája, de mivel ugye a második az jóval rövidebb, ezért ott sokkal nagyobb a teljesítmény. Hát így próbálja kompenzálni a hiányosságát a denevér. A csibe pedig ugye azért csinálja ezt az eljárást, mert
Hát egyrészt nagyon okos. Tehát, és a kis csibe elkóborol az anyjától, tehát most ilyen tanyasi csirkére gondoljak, ne a ketrezbe, ahol anyját nem is találkozik, tehát hogy a gép kikölti, tehát az nem, nem ez a tanyasi csirke. Szóval sétálnak az anyjukkal, és elkóborol. Rájön, és fájdalmasan elkezd csipogni. És ez a csipogás, ezt lehet, hogy önmagában ezt az amplitudó értéket már nem hallja meg az anyja, mert olyan távol van. De nem baj, ezt a bizonyos alkalmazást illeszti rá, tudja, hogy az ő csipje az így csipog, és megtörténik ez a kiemelés. Ez a kiemelés egyébként olyan százszoros szintűre elérhető, tipikusan egy denevér az ilyesmi szintet ér el, tehát nagyon nem elhanyagolható mértékű, így aztán, ha mondjuk egyforma érzékenysége az emberfüle és a kotlósnak a füle, akkor mi már nem hallunk semmit, a kotlós az pedig már rohan is, hiszen szóltak neki, tehát ilyen módon. Ez volt az állatvilágban, és mi emberek egy olyan 15 éve alkalmazzuk ezt az eljárást. Biztos sok helyen, de én most tudok néhát mondani, de egyet mondok ezek közül. Az lenne a feladat, hogy lézerrel nagy teljesítményű, de egyébként nagyon rövid, de óriási nagy teljesítményű impulzust generáljunk. És ez hardware nehézségek miatt nem akar összejönni, és ezért ugyanezt csinálják, hogy sweepeltetik a lézernek a frekvenciáját, és előállítanak egy hosszú, de csak mondjuk 1 kilowatt csúcs teljesítményű impulzust, és utána alkalmazzák ezt a szűrőt, a szűrőnek neve is van kompressziós szűrő, tehát ezt az eljárást, ezt hardware-ben alkalmazzák, ez egy disperz, ugye a különböző frekvenciákon más a készletetése, és kirobban egy százszor, századrésznyi hosszúságú lézerimpulzus, de a teljesítménye, hogy az energia megmaradjon százszor annyi, és így, például így lehet nagy teljesítményű, ám de nagyon rövid impulzusokat előállítani. No hát akkor ezt azért tettem, ezt a kis kitérőt, hogy nehogy azt higgyék, hogy olyan dolgokról beszélünk, aminek semmi köze a fizikai valósághoz. Vissza kell térnünk azonban a Fourier transformáció. Most már, hogy elhisszük, hogy talán jó lesz ez valamire, meg van értelme. Vissza kell térnünk a problémánkhoz, és néhány alaptulajdonságát kezdjük el vizsgálni a Fourier transformációnak. Tehát alaptulajdonságokkal foglalkozunk, és ezek az alaptulajdonságok, ezek néha azt fogjuk feltételezni, mint amit eddig is, hogy mit csak valós jeleket írunk le, tehát alaptulajdonságok, és azt állítom, hogy ha XT valós függvény, akkor itt is, mint ahogy az a Fourier soroknál, az XY omega konjugált, tehát maga a konjugálás, az a másik oldalon tehát a pozitív és a negatív frekvenciás ugyanazon frekvenciás összetevők azok konjugált kapcsolatban vannak egymással. Hát gyorsan ezt be is látjuk. Az X J omegának a felírása,
ugye az XT Fourier transformátja. És vegyük ennek a konjugálását, tehát ennek a konjugáltja, az XT az valós függvény, tehát ő békén maradt. Az éjad, J omega T, a kitevő a fázis, ugye a konjugálás hatására mínuszból pluszba ment. Vagyis ez másképp felírva, továbbra is mínusz J. Tehát ugye így néz ki. De hát ez a képlet, ez viszont nem más, mint az X mínusz J omega. Tehát az XJ omega konjugáltja az az X mínusz J omega, ahogy ezt itt az elején állítottam. Most már a második ilyen tulajdonság, tehát nyilván most már hagyjuk ezt a valós, de legyen valós és páros függvény. Ha valós és páros, akkor ebből az következik, hogy a spektrum tisztán valós. Mint ahogy az a Fourier soroknál is így volt. Ha XT valós és páratlan, akkor abból az következik, hogy az XJ omega tisztán képzetes. Csak az egyiket belátjuk. Egyrészt már megoldottunk hasonló problémát a Fourier sornál, másrészt meg ugyanaz a másiknak is a levezetése. Tehát nézzük a párosat, tehát a bizonyítását a párosra. Ugye az XJ omega mínusz végtelentől plusz végtelenig XT ezen integrál definiálja. Szétveszem két részre, mínusz végtelentől nulláig, nullától végtelenig, vagy hát ugye nullától végtelenig, de akkor ugyanez az átírással, tehát nullától végtelenig. Az egyik fele az ugye XT éjad mínusz J omega T, ez rendben is van, de hiányzik a mínusz végtelentől nulláig, tehát akkor az X mínusz T, és E ad mínusz J mínusz omega, tehát E ad J omega T. DT. Ez tovább egyenlő. Látjuk benne, hogy ha páros, a párosság miatt ezek egyenlőek, tehát akkor azt kiemelhetem. És marad, éjad. Megcserélem a sorrendet, teljesen mindegy lenne, de ugye nyilván az Euler szeretnénk látni inkább. Aláosztok kettővel, akkor itt ezt meg kell szoroznom kettővel, dt. Tehát ez az eredményünk. Ez itt nyilván koszinusz omega t, és így a végeredményünk az az,
hogy páros jelekre csak páratlan páros jeleknél csak páros függvény komponensei vannak, tehát szóljanak rám, kollégák! Tehát tisztán koszinuszosokból rakódik össze egy páros jel. Ez rendjén is van, de ugye nem ezt akartuk bebizonyítani, hanem azt akartuk bebizonyítani, hogy ez tisztán valós. Na most ugye a koszinusz az tisztán valós, az XT tisztán valós, tehát ennek a bármi nemű összege is tisztán valós, és ezzel az első állításunkat bizonyítottuk. A második állításunkat nem bizonyítom, az tisztán képzetes, annyi lenne a különbség, hogy itt a koszinusz helyett színusz omega t lenne, tehát páratlan függvényt páratlan függvényekből lehet felépíteni, tisztán páratlan függvény, tisztán páratlan függvényből, és a kettes szorzó mellett lenne egy J is, tehát kettő J, ugye mert tudjuk a Euler formulája a színusznak az a per két J miatt ott lenne egy J, az pedig tisztán képzetes lenne ezek után. Tehát ez az eredményünk. Most már ezek a főbb tulajdonságai, kezdjük el a tételeket, ami a Fourier transzformációra vonatkozó tételek, azokból egy jó néhányat megvizsgálunk, és fölírom őket, hogy melyek azok, amiket szándékozom megvizsgálni. Lesz egy olyan tétel, tehát most egy táblázat következik. Lesz a linearitás. Hát ez a linearitásnak a definíciója. Tehát C egyszer X1T plusz C2 X2T. Ez egyenlő kell, hogy legyen C egyszer X1 J omega plusz C2-ször X2 J omega. A második tétel legyen az eltolás, az eltolási tétel. Ez arról szól, hogyha egy jelet időben eltolunk, tehát gondoljanak bele, mondjuk egy koszinuszt eltolunk 90 fokkal, és akkor lesz belőle színusz. Hogyan változik a spektruma? De azt hiszem, hogy ha egy négyszöget veszünk és eltoljuk időben, akkor is érezzük, hogy hát azért ugyanazon frekvencia komponenseket, tehát nem mindegy, hogy tegnap kiáltották ki azt az impulzust, vagy ma, attól még ugyanolyan frekvencia összetevőket tartalmaz. És hát az elvárásunknak megfelelően a tétel tényleg így is szól, hogy ez ugyanúgy néz ki, de lesz az eltolásra jellemző, a delta T eltolásra jellemző tag, tehát ez tartozik csak az eltoláshoz. A tükrözés. Tükrözési tétel. Ha megfordítjuk az időt, akkor mi fog történni a spektrummal? Már itt lehet sejteni valamit, hogyha nem késleltettem volna, hanem siettettem volna, akkor nem mínusz T lenne, hanem plusz T, tehát éppen a konjugáltja. No hát ez így is van. Tehát az időbeli tükrözés az egy konjugálást fog jelenteni. A következő nagyon fontos tétel, a modulációs tétel. A modulációs tétel úgy szól, hogy ha van egy XT, és azt megszorozom E ad J omega 0 T-vel, akkor a spektrum az az alakja marad, de egy eltolást, transformáció fog vele lenni, tehát nem xi omega lesz, hanem xi omega minusz omega null. Ezzel részletesen foglalkozunk. A pénteki előadáson szeretnék maguknak bemutatni egy demonstrációt is erre vonatkozólag, tehát fogunk modulációt előállítani, amplitúdó modulációt és frekvencia modulációt is, úgyhogy hozzanak magukkal kis rádiót, vagy a telefonok többsége már ugye FM-be tud venni, tehát itt valami kis zug adót, rádióadót fogunk készíteni, és nem csak papíron, hanem hát így gyakorlatban is megnézzük ennek a tételnek a jelentőségét. Konvolúció. Az X1T konvolúció X2T, ez a művelet, ez leegyszerűsödik szorzássá. Tehát úgy is lehet mondani, hogy a konvolúciónak a Fourier transformátja a szorzás. Derivált tétel. Ezt már sejthették a Nagy Lajos tanár úrnál tanultakból, hogy a deriválás, mint operátor, az a J omegával történő szorzás. Lesz egy érdekes tételünk, skálázás. A skálázás arról szól, hogy veszek egy XT jelet, és ezt az XT jelet, ezt felgyorsítom, vagy lelassítom. Ugye, ha az A az nagyobb, mint egy, akkor gyorsabban pörög ugyanaz a jellak végig, tehát akkor az egy zsugorítás, transformáció, hogyha az A kisebb, mint egy, akkor lassabban telik az idő, és akkor szépen elnyúlik minden hosszabbra, mint eredetileg. Tehát ez egy ilyen nyújtás, zsugorítás, egy szóval nyuzsorítás transformációt valósít meg. És ennek a transformátja az a transformátjában is megjelenik ez a dolog. És végül a Parsifal tétel, ami már ugye mindenütt eddig is szerepelt. Tehát itt egy jelnek az energiája az hát ugye értelemszerűen ezen képlettel meghatározható, ezzel túl sokat nem mondtam. Ugye nem teljesítményt, a periodikusnál teljesítményt nyilván itt nem volt az energia. Itt energiát határozunk meg, tehát nem osztjuk alá a végtelennel. Ez egyébként És ugye ezt én elfelejtettem mondani az elején, hogy a Fourier transformációnak a létezésének elégséges feltétele az abszolút integrálhatóság. Az abszolút integrálhatóság a Fourier-nak a elégséges feltétele, akkor nyilván, hogyha az abszolút integrált, akkor az abszolút érték négyzet is szépen kiad egy véges energiát. És ez az energia, ez a spektrumból is meghatározható. Mégpedig ezen, ugyanúgy, mint ahogy ugye a Fourier soroknál is megtettük, tehát az egyes spektrális komponenseknek az összegzésével. Tehát ezek lesznek a tételeink, és akkor azt a módszert fogom csinálni, hogy ezt a táblázatot, ezt itt fennhagyom, és elkezdem itt a bal oldalt megbizonyítgatni őket, hogy ezek tényleg helytállóak. Tartsunk 10 perc szünetet. Ezen tételeket táblázatban felírtam, és ezeket bizonyítani fogjuk rendre az igazságokat. Kérem, lassan foglalják el a helyüket, és picit csendesebben. Az első ilyen tétel, a linearitási tétel, ez igazából, hogy mindenki helyet foglaljon, csak azért írom fel, mert annyira triviális az igazolása, tehát nyilván egy ezzel integrál, az felbontható. C egyszer az X1-nek a Fourier transformátja. Plusz C2-ször az X2-nek a Fourier transformátja. Tehát ez igazából tényleg csak egy bemelegítés. A következő tétel már ennél sokkal érdekesebb, amit ugye mondtam, hogy az időbeli eltolás az kizárólagosan csak a fázis viszonyokat befolyásolja. Az eltolási tétel tehát a második, és ezt kell belátnunk, hogy az xt minusz delta t meg a Fourier transformátja, ez hogyan módosul az XT transformáthoz képest? Hát adok egy helyettesítést, tehát T vesszővel fogom helyettesíteni a T minusz delta T-t. Természetesen akkor ugye ebből következik, hogy a T az T vessző plusz delta T. És a DT vessző az persze továbbra is ugye a delta T-nek a módosulata, tehát ilyen szempontból ez mindegy is. Tehát akkor ez tovább egyenlő. Az XT vesszőnek a transformátja, de ez a T, ez kicserélődik T vessző plusz delta T-re. Ami ugye éjados részt az felbonthatjuk éjad minusz J omega T vessző és éjad J omega minusz J omega delta T-re. És mivel az E ad mínusz I meg a delta T az nem is függ ugye a T-től, ezért azt külön kihozom. És amit itt látunk, az pedig nem más, mint az XT-nek a Fourier transformátja. Tehát tényleg a spektrum az megőrzi abszolút értékben eredeti alakját, és fázisban történik egy elcsúszása neki. Ez nagyon fontos, mert ezek szerint, hogyha nézem az XT-nek a Fourier transformátját, és direkt így írom fel, és nézem az XT minusz delta T-nek a Fourier transformátját, akkor ezek abszolút értékben megegyeznek. Tehát, amit mondtam a tétel felírásánál is, hogy bizony teljesen mindegy, hogy az a jel ma hangzik el, vagy tegnap hangzott el, vagy holnap fog elhangzani, attól még ugyanazokat a spektrális komponenseket tartalmazza, és az idő az a fázisban, az időbeliség csak a fázisban nyilvánulhat meg, tehát hogyha a fázistól megszabadulunk az abszolút értékkel, akkor ezek kénytelen keletenek egyformák lenni, ami hát mondom az igazságérzetünknek igencsak megfelel. A következő tétel az a tükrözésnek a tétele. Az XI omega definiáló képlet, tehát az inverse Fourier transformációt definiáló képlet, ugye így néz ki. Bocsánat, az a Fourier transformációt definiáló képlet így néz ki. És most ezen végrehajtunk egy konjugálást. Akkor természetesen a jobb oldalon is végre kell hajtanunk egy konjugálást, és ez a konjugálás, ez az itt látható előjelet ellenkezőjére változtatja. Csináljunk változó helyettesítést, a T helyébe írjunk mínusz taut. Akkor ez a képletünk X mínusz tau E ad J omega mínusz tauba megy át. Természetesen a d tau, a dt az d tau lesz. Ez pedig nem más, mint a Fourier transformátja az x mínusz taunak, hát ami ugye egy változó helyettesítés, tehát ugye az lehetne akár t is, tehát az eredeti bocsánat. Ez a Fourier transformátja az X minusz tau-nak. Tehát az időbeli tükrözés az konjugálás. Vagyis, hogyha veszek én egy X J omegát, amit felbontok X J omega abszolút értékre, és felbontom a fázisára, tehát ez egy amplitúdó spektrum, ez pedig a hozzátartozó fázis spektrum, amplitúdó és fázis, akkor ennek az időbelisége az kizárólagosan, az időbeliség kizárólagosan itt található. És hogyha ezt megfordítom, vagyis mínusz fi omegát teszek, akkor a jel időben megfordul, tükröződik. Ha ezt eltolom, ugye az előbb láttuk, akkor is ez a karakterisztika fog csak változni. Tehát ez egy hasznos dolog lesz. A következő tételünk a modulációs tétel. Ez az a tétel, amit pénteken majd demonstrálunk is gyakorlatban. Tehát arról szól, hogy venni kell az XT-szer E ad J, vagyis egy fix frekvenciával szorzott XT-nek a Fourier transformátját. Az éjados kitevőket összevonom. Akkor ez éjad mínusz J omega mínusz omega 0 T dt. És már is látszik, ugye, hogy itt nem az omega szerepel az éjad kitevőnekként, hanem az omega mínusz omega null szerepel helyette ilyeténképpen. Ez sem J omega lesz, hanem J és az új frekvencia, vagyis omega mínusz omega null. Tehát egy ilyen szorzás azt eredményezheti, hogy frekvencia tartományban például, hogyha én felveszek egy tetszőleges spektrumot mondjuk ide, akkor a moduláció következtében ez a spektrum, ez ugye ez a transformáció, egy eltolás, ez a függvénytani, akkor ez a spektrum teljesen ugyanolyan alakú lesz, csak éppen eltolódik arra a frekvenciára, amit megszoroztam. Ez azért lesz nagyon érdekes, mert mondjuk a rádiózás ezen alapul, hiszen ahhoz, hogy a szabad teret fel tudjuk osztani meg annyi műsorszóró rádió között, azt úgy tesszük meg, hogy az egyes akusztikus jeleket azt így frekvenciában szépen egymás mellé pakolásszuk. Tehát ez lesz a Petőfi rádió, ez a Kossuth rádió, stb. És ezek mindegyike ugye megőrzi az eredeti jelet, de mivel itt nem kerülnek átlapolódásba, ezért van esélyünk utána, hogy ezt visszahozzuk. Ugye ezt fogja a vevőkészülék elvégezni, ez lesz majd a demoduláció, ugye az inverz művelete a modulációnak, de ez részletesen a következő órán meglátjuk. Konvolúció. A konvolúciós integrál x1 és x2-nek a konvolúció, ugye ezt írom éppen most föl, az x1, x2 konvolúció, az így néz ki, ha jól emlékszem. És most erre, ennek kell venni a Fourier transformátját, mert ugye arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Fourier transformáció hogyan alakítja át a konvolúció műveletét. Tehát erre ráemelem a Fourier transformációt, és akkor nézzük, hogy mi is történik. Hát először is azt látom, hogy igazából ez a x1 tau, ez a t-től nem függ, ezt talán ki is lehetne használni, és ezt úgy használom ki, hogy fölcserélem az integrálásnak a sorrendjét, A színkódot azt továbbra is alkalmazom, tehát ez nyilván ezek szerint a Tau szerinti integrálás, amit itt írok. És ugye az X1 Tau, az tényleg a Tautól függ is, azonban a T-től nem. Tehát most jön a Fourierből felírt integrálási rész, és ebbe pedig ugye az X2 T minusz Tau szor E ad minusz J omega T dt, és még az egészet ugye Tau szerint. Ha ránézünk erre, akkor ez a Fourier transformáltja az X2 T minusz Tau-nak, és milyen jó, hogy már az eltolási tételt, vagy legalábbis remélem, hogy azt már igen, azt másodikként meghatároztuk. Tehát milyen jó, hogy az eltolási tételünk megvan, mert akkor ezt tudjuk, hogy ez X2 J omega szorozva E ad minusz J omega, és az eltolás mértéke az ugye itt a Tau volt. Tehát akkor ez szépen vissza is vész sem ezen integrál helyébe. És hát azt látom, hogy igazából az az X2 J omega, ez persze nem függ a Tautól, tehát ki is hozom elébe, nem kell azt bevinni az integrálba, hiszen számára ez konstans szorzó, tehát az X2 J omega az kijött, és ami marad, ugye a Tau szerinti integrálás az eltolási tételből, és hát ez pedig jól látható módon, ez az X1 J omega, tehát az időbeli konvolúció az átalakul szorzássá frekvencia tartományban. Ez nagyon jó. Nagyon ronda művelet volt az a konvolúció, és nagyon egyszerű művelet a szorzás. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy hát mi lenne, hogyha az X1T az tulajdonképpen egy gerjesztés, és a X2T az tulajdonképpen egy impulzus válasza a rendszernek, akkor időtartományban a következőképpen néz ki a rendszerünk. Ugye időtartományban jelöljük az impulzus, jellemezzük az impulzus válaszával. UT van a kimenetén, és a kimeneten az YT, azaz UT, konvolúció HT. Ez volt időtartományban. Ezt a teljes rendszert jelekkel, hálózattal együtt áttransformáljuk frekvenciatartományba. És ugye hogyan kellett ezt elvégezni? A konvolúciónk szépen megmutatja. Ugye itt mindig Fourier-transformált párt alkotnak. Tehát az X1T-ből, ami ugye UT, UJ omega lesz. Itt nem a HT-vel fog konvolválódni, hanem a HT helyett annak a Fourier-transformáltjával, az átviteli karakterisztikával, és végül ugye itt is az Y-nak a transformáltja, a kimenetnek természetesen Y, J omega a spektruma, és ez egyenlő U, J omega szorozva H, J omegával, ami ugye ezekről már volt szó, de nagyon fontos az,
hogy
egy ronda konvolúció egy egyszerű szorzásba transformálódik át, ami azt jelenti, hogy az esetek többségében sokkal jobb lesz, célra vezetőbb lesz nekünk ezeket a számításokat frekvenciatartományba elvégezni. Tehát jobban megéri áttérni a frekvenciatartományba, ott egyszerűen szorozni, majd visszatérni inverse transformációval időtartományban, mintsem, hogy ezt az időtartományban valósítsuk meg. Tehát ez számítás igényileg egy kellemesebb szituáció lesz. Visszatérnék talán a időbeli késleltetésünkre, ugye, mert ebből a filozófiából, amit most itt felvéstem, képzeljük el egy blokkot, ez egy lineáris blokk, nyilván idő invariáns is, mert állandóan ezt a delta t késleltetést valósítja meg, és tudjuk, hogyha ide ráteszünk e ad j omega t-t, akkor ez saját függvénye a rendszernek, a saját értéke pedig a h j omega, tehát ezt fogja kiadni. Másrésztről nyilván ez a kimenet, ez egyenlő a bemenet eltolva delta t-vel, ami ugye e ad mínusz j omega delta t szer e ad j omega t, és hát látszik, hogy ez lesz igazából a késleltetésnek megfelelő kis operátor, az e ad mínusz j omega delta t, tehát ez egy másik bizonyítása annak az egyébként nem túl bonyolult bizonyításnak, csak hogy lássák, hogy tényleg így is megkapható. A következő a deriválás. Xt egyenlő, most tényleg már a inverse transformáció, tehát ez az xt-nek a felírása, és akkor deriváljuk le az xt-t. Hát nyilván az 1 per 2 pi az változatlan, az összegzés is változatlan, az x i omega nem függ a t-től, de az x plusz i omega t az függ a t-től, tehát ezt akkor le kell deriválnunk, és ennek a deriváltja ugye j omegászor e ad plusz j omega t d omega. Tehát a derivált időbeli derivált jelhez spektrumban j omega szorzás tartozik. Ugye ez azért volt fontos, mert a jelfolyam hálózatnál ugye volt egy ilyen deriválás integrálás, tehát ez a j omega szorzás vagy osztás operáció, erre szükségünk van. Következő tétel a skálázás. Ugye venni kéne a Fourier transformátját, az XA-szor T-nek. annyi kikötést, hogy ne legyen ebből később problémánk. Az A az valós és pozitív. Valós pozitív. Tehát időbeli tükrözést nem akarunk csinálni, csak gyorsítani vagy lassítani akarunk. Hát itt a definiáló képletünk, és megint változó helyettesítéseket végzünk, hogy egyszerűbben eredményre jussunk. Tehát T vesszővel fogom jelölni az AT-t, ebből a T-t kifejezve 1 per A-szor T vessző, és a DT ott szintén ugye ez a 1 per A-szor DT vessző. Akkor ennek megfelelően írjuk át. A DT-nek az 1 per A-ját kihozom. XT vessző, E ad mínusz J, ugye a T helyett 1 per A-szor T vessző, DT vessző. Hát akkor ez, ugye ez szerint történt meg a transformáció, tehát ezek szerint ez egyenlő 1 per A-szor X J omega per A. És remélhetőleg azt is állítottam. Igen. Tehát ez a végeredményünk. Ezt a végeredményt, mert eddig minden tételnek volt valami értelme, de gondolhatják, hogy hát ennek aztán ugyan mi értelme lesz, ezért megpróbálok neki értelmet adni. Az a kérdés, hogy milyen egy impulzusnak a spektruma? Tehát az XT, ez szokás kis p indexe nagy t, miszerint ez egy t hosszúságú, mínusz t per 2-től plusz t per 2-ig impulzus, és az a kérdés, hogy milyen a spektruma. Ez ugye nem triviális a spektruma, de oldjuk meg, és levonunk valami következtetést. Hát vesszük ennek az integráját, ugye ez csak mínusz t per 2-től létezik, tehát mínusz t per 2-től plusz t per 2-ig, ott egyébként egy neki az értéke, ugye ez az egyszerű integrálásunk van, ami E ad mínusz J omega T per mínusz J omega mínusz T per 2-től plusz T per 2-ig, ami ugye egyenlő E ad mínusz J omega T per 2 mínusz E ad mínusz-mínusz, tehát plusz J omega T per 2. Ez majdnem színusz, de ahhoz, hogy színusz legyen, ahhoz egyrészt meg kellene szorozni kettővel, másrészt meg ez majdnem színusz x per x, de ahhoz, hogy színusz x per x legyen, ahhoz meg kell szorozni t per 2-vel is. Vagyis ez egyenlő t-szer színusz omega t per 2 per
omega t per 2. Egyik legsűrűbben alkalmazott spektrum, ezért fel is rajzolom ezt a spektrumot, és hát ahhoz, hogy föl tudjam látni, hogy színusz x per x-t tudok rajzolni, azt hiszem. Ide a másik táblára teszem meg. Utána majd kitöltjük a null helyeit, hogy hol vannak. Tehát ugye direkt csinálom, hogy ilyen kicsit fogok rajzolni először, tehát maguk is hagyjanak nagyobb helyet majd a rajzolásnál. Tehát ez a színusz x per x. Ilyeténképpen néz ki. És ugye a színusz x per x-nek a határértéke nullában az 1, tehát akkor ez t magasságú, és határozzuk meg a null helyeket. A k-dik null hely, ugye az a k-szor pi-nél, mert hogy színusz, ugye a k-szor pi-nél van, tehát omega k egyenlő k-szor két pi-szer 1 per t. És így tovább. Na most csináljuk azt, hogy gyorsabban vagy lassabban teljen az idő. Tehát mi van akkor, hogyha A egyenlő 2? Ha A egyenlő 2, akkor az idő gyorsabban telik, és szegény impulzusunk felére zsugorodik. Ugye T per 4-től, mínusz T per 4-től, plusz T per 4-ig megy. Tehát ez azt jelenti, hogy a t helyett igazából itt a t helyett t per a kerül behelyettesítésre. Ha ezt itt szépen behelyettesítjük, ugye akkor a t helyett t per a, akkor mondjuk ez t per 2, tehát akkor ez ide kerül. Itt pedig a t helyett t per a, t per 2, tehát akkor 2 per t, tehát kétszer olyan kétszeres nyúlása lesz ennek a rendszernek. És így tovább. Tehát ez volt t per 2. És csinálok egy olyan impulzust is, azt már nem számolom ki, de hát nyilván most, hogy szorzom vagy osztom kettővel, pont az ellenkező művelet, hogy mínusz t-től plusz t-ig, és ez, ugye látják most már a szisztémát, tehát ez 2T magasságban tehát valahogy így fog lemenni. No, mit is mondott az a skálázás? Azt mondta, hogy már pedig minden impulzusnak színusz x per x a spektruma.
Mindegy, hogy az az impulzus egy pikoszekundum volt, vagy egy szekundum, mindegyik sinusz x per x. Na de hát azért nyilván, hogyha az nagyon rövid impulzus, akkor érezzük, hogy olyan gyorsan játszódott le minden, hogy sokkal több, nagyobb frekvenciás komponenseket tartalmaz, még mint hogyha egy lomha impulzus, hogy ma bekapcsolom, holnap kikapcsolom, hát az jobbára csak egyen komponenst tartalmazott, a nulla frekvenciás komponenst tartalmazza. Tehát annyi lesz csak a különbség, hogy ez a sinusz x per x, ahogy az időbeli tartó csökken, a frekvencia tartó növekszik. Ahogy az időbeli tartó kiszélesedik, a frekvencia tartó ugye, pont ellenkezőjét csinálja. Tehát, hogyha ezt az általános igazságot ki akarom fejezni, és az időbeli tartóját ugye itt valamiféle T-vel jelölöm, de ez általánosabban is igaz, tehát az időbeli szélessége T. A frekvencia beli szélessége az pedig B-vel jelölöm, tehát ez a, tehát a B ugye ennek a szélessége, erről majd külön lesz szó, a sávszélesség, akkor ezek éppen ellenkezőleg működnek, miszerint, hogy ha ez növekszik, akkor ez csökken. Egyébként, zárójelben, ténylegesen, ez a, úgy hívják azt a frekvenciában tartott, hogy sávszélesség, ez jó közelítéssel 1 per T-vel egyenlő. És nézzük csak, hogy ha az impulzusunkat minden határon túl, tehát az a kérdésem maguk felé, hogy hogyha veszem ezt az impulzust, amit egyre hosszabbá veszek, és ennek a Fourier transformátjára vagyok kíváncsi, akkor milyen elvárás, mi lenne az elvárásunk? Ugye mi fog történni? Ez a Dirac rászorul a nullára, tehát ez azonos lesz, ugye ennek a sinusz x per x-es kifejezésnek a t tart a végtelenhez határértékével, ami viszont tényleg egy Dirac jelleget fog mutatni. És ugye ezt a Diracot az omega nullában fogja felvelíteni, tehát Dirac omega. Lesz még itt egy arányossági tényező, de ez majd kiszámolható. A fontos az volt, ugye ebben a mondani valóban, hogy hát egyrészt látjuk azt, hogy egy konstans egyes függvény vagy jel, az csak nulla frekvenciás komponens tartalmaz, a másik pedig az, hogy tulajdonképpen a Diracot azt egy ilyen határértékben fel tudjuk írni. Ki is fogjuk ezt számolni, viszont most az utolsó 10 percbe értem, úgyhogy kénytelen vagyok itt az óra érdemi részét befejezni, és egy OHV-t kellene, hogy készítsünk.